Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket pünkösdi Isten tiszteletünkön. Bocsánat a késésért, látták a testvérek, hogy ki volt írva idő, hogy nincs jel. Hát ez nagy baj, hogyha nincs jel, tehát lelkileg is szükségünk van arra, hogy meglegyen a kapcsolat, a jel. Most megvan az elektromos kapcsolat, a mechanikai kapcsolat is, meg ez a reménység, hogy ez a lelk is kialakulhat. Foglaljunk helyet, és énekeljük el az evangélikus énekeskönyv 229-es számú ének. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként az ötös liturgiát énekeljük, az 52. oldalon található.
Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett, vigadozzunk és örüljünk ezen. Az Úr az Isten, aki minket megvilágosít, magasztallak téged, én Istenem.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek. A Szent Háromságnak hűséges éltetőknek. Dicséret, dicsőség legyen magasztalás, most és mindenkoron örök hálaadás.
Az én lelkemet adom belétek, ezt mondja az Úr, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet. Irgalmadra szorulok, és kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hogy ne dicsérném az Isten, zengedező
Imádkozzunk. Mindenható Isten, Te világosítottad meg híveid szívét a Szentlélek világosságával. Add nekünk is szent lelkedet, hogy felismerjük azt, ami helyes és jó, és örömmel cselekedjük akaratodat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet egyházunk által pünkösd ünnepére kijelölt szentigét, melyet megírva találjuk János evangéliumának 14. fejezetében a 23. verstől a fejezet végéig a következőképpen. János evangéliumának 14. fejezetéből olvasom az igét a 23. verstől. Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához, mert az atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön-e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az atya parancsolja, keljetek fel, menjünk el innen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünknek beszédét, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek, és fogadjuk szeretettel a testvérek tünkösdi szolgálatát.
Yeah.
éneklésre készülhet, énekeljük a 239-es számú éneket az evangélikus énekeskönyvből. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra, pünkösd vasárnapjára kijelölt szentigét, amit megírva találjuk Mózes 4. könyvében a 11. fejezet 11. versétől a 17. verséig, illetve a 24. verstől a 29. versig a következőképpen. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak: miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak.
Hogyan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk! Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg. Légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Mózes kiment, és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor prófétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak. De ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban prófétáltak. Egy szolga meg elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád prófétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nun fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta. Uram, Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki. Miért vagy ilyen féltékeny? Bár csak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. Amen. Foglaljanak helyet a testvére. Kedves testvérek, biztosan éreztük már úgy magunkat, hogy nagyon elfáradtunk. Hogy úgy érezzük, hogy hát ezt már nem bírjuk tovább. Annyi dolog van a munkahelyen, annyi minden szakad rám a családban, aztán a szolgálataim is ott vannak, és hogyha együtt még ezek úgy összejönnek, akkor biztos, hogy mindannyian megtapasztaltunk már ilyet, hogy azt mondtuk, hogy hát ez már nem megy. Egyszerűen képtelen vagyok hordozni, nem tudom hordani ezt a nagy terhet. Baj van? Reméljük, hogy nincs nagy gond. Ja. Hát bizonyára ez is egy teher, amit így most meg kell hirtelen oldani. Hát van így, amikor összejönnek a dolgok, és akkor az ember úgy érzi, hogy hát én ezt nem bírom. Hát ha volt már ilyen, akkor átérezhetjük Mózesnek a helyzetét, aki most ebben az ige szakaszban beszél. Hát Mózes óriási feladatot kapott az Istentől. Hogyha ebbe belegondolunk, akkor elámulunk, hogy tényleg micsoda teher volt ezen az emberen. Miről is volt szó? Arról, hogy egy népet kellett kivezetnie egy nagy hatalomnak a fogságából, ahol rabszolgák voltak, teljesen szétzilált volt ez a közösség, és őket kellett neki kivezetni egy ilyen milliós tömeget egyébként, amiről szó van, egy pusztán keresztül elvezetni az ígéret földjére. Hát ha abba belegondolunk, hogy néha egy kirándulást, vagy nyaralást megszervezni, micsoda munka, vagy milyen terheket jelent ez, vagy milyen szervezést igényel, vagy milyen felelősséggel jár, hát akkor ha ezt látjuk, akkor ez emberileg megoldhatatlan helyzetnek tűnik. És korábban is előjött már ez a kérdés Mózes életében, hogy hát ez nagyon nehéz, túl sok ez a feladat, ami ráhárul, akkor apósa volt ott látogatóban náluk. És azt látta, hogy Mózes ott ül egész nap reggeltől estig, és mennek hozzá az emberek, jönnek, mennek, folyamatosan. És egész nap ott ül Mózes, és intézkedik különféle problémák körében. És azt mondja neki az apus, hogy nem jó ez így. Nem jó ez így. Hát ebbe, ez túl sok, ami rajtad van. És a tanácsára kijelölt előjárókat különféle csoportok fölött, és aztán ők segítettek neki a bíráskodásban. Erről a Mózes második könyve 18. fejezetében olvashatunk. De aztán továbbra is még nagy rajta a teher, de itt inkább lelkiképpen érzi úgy, hogy nagy ez a nyomás, ami az ő szívén van. A 15. versben, mikor arról beszél, hogy nyomorúsága van, akkor egy magyarázó azt mondja, hogy ezt a szót ezt úgy lehet érteni, mint amikor az ember átéli az eredménytelenségét annak a feladatnak a teljesítésében, amelyet nem háríthat el, mert Istentől ered. Ez olyan fájdalmas érzés, mely mindig akkor lép fel, ha egy lelki vezető hiába fáradozik és küszködik az érzéketlen tömegekkel, amelyekhez a szeretet és a kötelesség szálai fűzik. Hát tényleg valami ilyesmit élhetett ott át Mózes ebben a helyzetben, amikor úgy érezte, hogy halálosan elfáradt. Mert mi is történik itt? Az előzményekből megtudhatjuk itt ebben a fejezetben, hogy a Sínai hegytől elindult a nép. Már ott tartanak, hogy a Sínai hegy után vannak, amikor Isten ott a törvényét adta az ő népének, csodálatosan megmutatta az ő hatalmát, az ő szentségét. És sok ideig voltak ott egyébként a Sínai hegynél, ebbe úgy sokszor bele se gondolunk talán, hogyha összerakjuk azokat a szálakat, amiket elénk ad az igében az Úr, akkor azt láthatjuk, hogy majdnem egy évet töltenek el ott a Sínai hegynél. És onnan elindulnak 3 napi járóföldre, és akkor történik az, hogy elkezd zúgolódni a nép. Ugyanezt történt, amikor Egyiptomból kijöttek. Ahogy kijöttek, rögtön zúgolódtak, nincs víz. Itt is kijöttek a Sínai hegytől, és rögtön a zúgolódás, rögtön a panaszkodás. Most nem a víz kérdés, hanem a hús kérdés. Emiatt zúgolódnak. És ezt olvassuk itt a 4. verstől, ebben a fejezetben, amiből van ez a kijelölt szakasz, hogy a közöttük levő gyülevész népség azonban telhetetlen volt, ezért Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek. Ki ad nekünk végre húst tenni? Emlékszünk, hogy Egyiptomban ingyen ettünk halat, uborkát, dinnyét, pórihagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Ott van ez a kevert nép, ez a gyülevész nép, akik hőzöngenek. Hát kik is ők? Mózes második könyvének a 12. fejezetéből kiderül, hogy amikor kijöttek Egyiptomból, akkor hozzájuk csapódtak mindenféle emberek, akik igazából nem is a népnek a részei voltak. Aztán, hogy milyen szándékkal, vagy milyen módon, azt nem részletezi az ige. Lehet, hogy valaki kihasználták ott azt a fennforgást, és akkor gyorsan kiléptek, mert ők is nehéz helyzetben voltak. Lehet, hogy valakit vonzott Izrael népének a különös voltam, és ezért tartott velük. Ezt nem részletezi az ige, de azt látjuk, hogy itt nagyon nagy probléma van velük. Ők azok, akik elkezdenek zúgolódni, elkezdik felbújtani az egész népet, és utána mindenki elkezd zúgolódni, ők a hangadók. És miket mondanak? Azt mondják, hogy emlékszünk, hogy Egyiptomban ingyen ehettünk. Egyiptomban ingyen ehettünk. Hát milyen jó volt nekünk Egyiptomban, nem? Ott ingyen ehettünk. Elfelejtik, hogy mi történt Egyiptomban? Egyiptomban rabszolgák voltak. Reggeltől estig dolgoztak. Kényszer alatt voltak. És hogy adtak nekik enni? Hát, hogy ne pusztuljanak bele a munkába. De hogy ingyen ehettünk, vagy a másik fordítás úgy mondja, hogy olcsón ehettünk, de több fordítás hozza ezt, hogy ingyen, visszavágynak az egyiptomi húsos fazekakhoz, és elfelejtik, hogy ott rabok voltak. Elfelejtik, hogy az Isten hozta őket onnan ki. És hogy az Isten az, aki gondoskodik róluk. És milyen sokszor van ez, hogy úgy az ember megkísérti az ördög, hogy régi dolgok felé visszahajoljon, amikből kiszabadította az Úr, kiszedte az Úr. És azt mondja, hogy jaj, milyen jó volt az régen. Dehogy volt jó. Rab voltál, fogságban voltál. Magyarországon is sokszor van az, hogy na bezzeg a régi rendszerbe. Ott még jó volt. És lehet, hogy egy-egy dolgot ki lehet emelni, hogy na tényleg abban egyénileg, vagy egy-egy csoportnak jobb volt. De hát ne felejtsük már el, hogy az egy milyen állapot volt akkor az ország életében. És ott van az Isten gondoskodása, ott van a manna, a mennyei kenyér, ami nap mint nap leszáll, és nap mint nap ehetnek belőle. Az Isten a pusztában táplálja az ő népét csodálatos módon, és arra azt mondják, hogy ez nem kell nekünk. Elegünk van ebből. Megutáltuk ezt. És amikor ilyeneket mondanak, elkezdenek zúgolódni, azt olvassuk, hogy az Úr megharagszik. És hogy Mózes is rosszalta ezt az egészet. És itt kapcsolódunk bele a mostani ige szakaszunkba, hogy Mózes, hát úgy mondanánk, hogy kiakad a népen, és hát elkezd ilyeneket mondani, hát nézzük csak, hogy miket mond. Azt mondja, hogy miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Na, milyen merész szavak ezek, nem? Azt mondja, hogy az Isten rosszat tesz vele. Azt mondja, hogy az Isten nincs jó indulattal iránta. Ilyeneket mond neki. Aztán folytatja, hogy vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Hát úgy beszél Mózes itt a népről, mint egy ilyen hisztis gyerekről, aki azt mondja, hogy kérek enni, kérek húst, kérek, vagy hát valami olyat, ami egyébként nem is lenne szükség abban a helyzetben, de ő követelőzik, ő hisztizik, és hát mint egy elfáradt szülő azt mondja, hogy hát mit csináljak ezzel a helyzettel, mit csináljak ezzel a gyerekkel. Sőt, nem is mint szülő, hanem olyas valakire, akire rábízták ezeket a gyerekeket, de hát eredetileg nem is az övéi. És azt mondja, hogy hát mit kezdjek velük? Itt hisztiznek, nem tudok mit csinálni velük. Nem tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel. És mondja is, hogy nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg. Légy ennyi jó indulattal hozzám, ne kelljen látnom nyomorúságomat. Tehát az előbb mondtam, Mózes tényleg halálosan elfáradt ebben a dologban. Hát azt mondja, hogy inkább ölj meg. Hogy mondhat ilyeneket? Úgy megfogalmazódik ez bennünk. De az a helyzet, hogy az Istennel lehet őszintén beszélni. Az Istennek nyugodtan elmondhatjuk azt, ami bennünk van. Mit gondolunk? Azt gondoljuk, hogy egyébként nem tudja, hanem mondjuk ki. Ha máshogy fogalmazunk. Ő látja a szívünknek az állapotát. És Mózesben most ez van. Mózes belefáradt ebbe az egészbe, és ami a szívén van, azt kiönti az Úr elé. És milyen jól teszi, hogy az Úr elé önti. Hogy nem ott a nép előtt kezd el hőzöngeni, hőbörögni, meg hibáztatni ott mindenkit, meg önteni a maga haragját, meg elkeseredettségét sorra emberekre. Milyen káosz lett volna ebből az egészből. Így viszont az Úrra veti az ő terheit. Rábízza ezt a helyzetet. És azt mondja, hogy Uram, ez a te néped. Uram, te bíztad rám, de ez a te néped. Én nem bírom, kérlek, hogy cselekedj. És hát mi emberek lehet, hogy felháborodnánk, hogyha valaki így kezdene el velünk beszélni. Ilyeneket mondana nekünk. Lehet, hogy azt mondanák, hogy beszélsz te velem? Hát nem veszed észre, hogy mennyi mindent tettem eddig is? Hogy gondoskodtam meg, hogy vezetek? Meg ott voltam, azt ígértem, hogy veled leszek. Hát miért mondasz ilyeneket? Hát az Úrról itt nem olvashatjuk, hogy neheztel Mózesre ez ügyben. Tudja, hogy most ez van benne, és nagyon tárgyilagosan elmondja azt, hogy mit csináljon. Elmondja neki, hogy válasszon ki a vezetők közül 70 embert, állítsa oda a kijelentés sátrához, és a lelkéből, amit adott neki, majd szétoszt, delegálja ezt a felelősséget, ezt a feladatot. És aztán olvashatjuk is, hogy Mózes így is cselekszik. Tehát jó ezt látni Mózesnél, hogy igaz, hogy itt kifakad, mint egy ilyen gennyesebb, és mondja itt a magáét, de utána, amikor az Úr azt mondja, hogy mit kell tenni, akkor engedelmeskedik. Nem süpped bele ebbe a helyzetbe, és akkor ott forrong magában, hogy hát ebből nem lehet kijönni, ebből nem lehet kijönni, hanem engedelmeskedik. És megteszi, amit az Úr kér. És itt ugrottunk egyet, ugye nem is olvastam fel egy szakaszt ebből az igéből, mert így van kiírva, de majd erre visszatérünk, arra a szakaszra is. Most azt nézzük meg, hogy tényleg úgy cselekszik, ahogyan az Úr mondta, odaállnak ezek a vének, és megkapják az Úr lelkét, és Mózesnek nem volt ebben hiányérzete. Nem volt irigy, hogy na hát akkor most szétosztotta az Úr azt a lelket, ami rajta is volt. Viszont arról olvashatunk, hogy Józsuéban irigység támad. Mégpedig azért, mert a 70-ből 2 nem jelent meg ott a kijelentés sátra előtt, akiket összeírtak, és mégis ők is kapták a lelket. És jelentik ezt Mózesnek, és Józsué ezen felháborodik, hogy mi az, hogy ezek az emberek nem jöttek el? Miért nem jöttek el? És nem írja egyébként az ige, hogy mi volt ennek az oka, hogy valamit rosszul néztek, az időt elnézték, vagy engedetlenség, lustaság, vagy mi volt ennek a nem megjelenésnek a hátterében. Viszont Mózes leállítja Józsuét. Nagyon hasonló ez a helyzet ahhoz, amikor a tanítványok is mennek Jézushoz, hogy láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket. És hogy le kellene állítani, le kellene tiltani, mert ő nem követ bennünket. És azt mondja erre Jézusra, hogy ne tiltsátok, ne akadályozzátok. És itt is helyre kell tennie Mózesnek Józsuét, és azt mondja neki, hogy miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. És testvérek, itt érkezünk el Pünkösdig, hiszen most Pünkösd ünnepén vagyunk együtt, és azt láthatjuk, hogy Pünkösd alkalmával az teljesedett ki, ami Mózesnek volt a vágya, hogy bárcsak az egész nép próféta volna. Amikor Isten szent lelke kiáradt, és Péter az ige alapján elkezdte magyarázni, hogy mi történik ott, akkor Joel prófétát idézte, és azt mondta ott a népnek, hogy nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Joel így prófétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. Mózesnek a vágya teljesedik itt ki, amiről Joel is prófétált. És ez lehet a mi vágyunk is, hogy a gyülekezetben is ez teljesedhessen be. Ez történhessen. És milyen jó, hogy itt a gyülekezetben is nem az van, hogy csak én állok ide a szószék mögé, vagy csak én állok ki szolgálni a testvéreknek. Sok gyülekezetben ez így működik. Sok gyülekezetben a lelkész nem is engedni, azt mondaná, ez az én szószékem, ide nem jöhet senki, meg nem. Mindent én tudok, mindent én csinálok. Tehát ez nem így van. Bárcsak az egész nép próféta volna, bárcsak mindenki, aki itt a gyülekezetben jár, a gyülekezettel valamilyen szinten kapcsolatban van, megtérhetne, befogadhatná az Urat, és szolgálhatna neki. Bizonyságot tehetne róla. Az élete róla szólhatna. És említettem, hogy majd itt visszatérünk még arra a részre, amit kimaradtam, arra néhány versre, amit nem olvastam fel. És azért is fontos erre visszatérni, mert nagyon éles a kontraszt a között, hogy mi a népnek a vágyakozása, és hogy az Úr hogyan cselekszik. Hogy nem elég az, amit az Isten ad, hogy zúgolódnak, pedig ő gondoskodik róluk testileg is, és lelkileg is. Ezt látjuk itt. De itt a nép csak hőzöng, és mondja, hogy húst kérünk, húst kérünk. Olyanok, mint Ézsau, aki egy tál lencséért az első szülöttségi jogát eladta. Számára csak az volt a fontos, hogy most ebben a pillanatban megtölthessem a gyomromat. Az, hogy első szülöttségi jog, az, hogy a vele járó áldás az mit jelent, az nem érdekelte őt, azt félretolta. Hogy az Isten szeret, hogy az Isten úgy szeret, hogy egyszülött fiát adta, hogy az Isten elküldte az ő szent lelkét. Ez sok embert nem érdekli. Azt mondják, hogy legyen meg a hús, legyen meg az étel. Ezek a lelki dolgok olyan megfoghatatlanok, legyen meg az, ami itt van előttem, amit megfoghatok, amit megehetek. És aztán az Úr azt mondja, hogy ad nekik még húst is. De ez igazából egy ítélet a nép számára, az a döbbenetes. Ők ott erősködnek, akaratoskodnak, az Isten teljesíti az ő kívánságukat, de ez aztán ítéletté válik a nép életében. Mózes nem akart elhinni, hogy ilyen történhet, hogy ennyi embernek húst ad az Úr. Hogy lenne ez valóság? Hogy lenne ez lehetséges? Pedig már korábban ez megtörtént a nép életében, de mintha elfelejtené. Nem lenne erre hatalma az Istennek? És hát oda röpít az Isten annyi fűrjet, hogy azt mondja, hogy két könyök magasságban, egy hatalmas területen ott voltak a fűrjek. Olvastam egy magyarázatban, hogy volt egyszer olyan, hogy egy hajóra hirtelen rászálltak ilyen elfáradt fűrjek, és majdnem el is süllyedt az a hajó. Hogy van ilyen még a természetben is, de hogyha az Istennek nem lenne hatalma arra, hogy akkor oda röpítsen egy adag fűrjet? Nem lenne erre hatalma az Istennek? És gondoskodott róluk, megkapták. De aztán a telhetetlenségük miatt ítélet volt rajtuk, és nagyon sokan belepusztultak ebbe. Nekik nem volt fontos más, mint az étel, mint a pillanatnyi élvezet. De ebbe bele lehet pusztulni. Lehet, hogy most eszek, lehet, hogy most jól lakok, lehet, hogy a kívánságaimat kielégítem, de ebbe előbb-utóbb az ember belepusztul. Hogyha nem fogadom azt, amit az Isten ad, ha nem tőle kérem azt a testi táplálékot is egyébként, amit ő akar adni, de a lelki táplálékot is, akkor ebbe bele fogok pusztulni, elveszek, kárhozatra jutok. Hiába töltöm itt meg a hasamat, el fogok veszni nélküle. De hogyha őhozzá fordulok úgy őszintén a problémáimmal, a bűneimmel, a kérdéseimmel, a nehézségeimmel, a panaszaimmal, akkor megtapasztalhatom azt, hogy Isten megadja azt, ami szükséges nekem. Testileg is, és lelkileg is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy láthatjuk, hogyan gondoskodtál a te népedről ott a pusztában. Olyan csodálatos módon vezetted őket. Annak ellenére gondoskodtál róluk, hogy állandóan zúgolódtak, hőzöngtek. És látjuk azt is, Urunk, hogy te hogyan gondoskodtál Mózesről is, hogy amikor úgy érezte, hogy nem bírja ezt tovább, akkor megadtad neki a megoldást. Urunk, sokszor mi is vergődünk, küszködünk a feladatainkkal, és magunk próbáljuk megoldani, ahelyett, hogy hozzád fordulnánk. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk ebben bölcsességet, add, hogy engedjünk a te hívásodnak, hogy hozzád fordulhassunk, hozzád térhessünk. És hogy ne csak a földi dolgokkal, a testi dolgokkal akarjunk kielégülni, hanem tudjunk megelégedni azzal, amit te adsz, testileg is és lelkileg is. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz. A bulletinban úgy van írva, hogy elmarad, de később jött az információ, hogy lesz asszonykör. Kedden 5 órától bibliaóra lesz. Szerdán 9 órától babamama körre várjuk szeretettel a picinyeket és az édesanyákat. És pénteken pedig 5 órától ifjúsági és konfirmációi óra lesz majd. Vasárnap 3:40-től ima közösség lesz, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Az istentiszteleteinket szoktuk közvetíteni a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben, és vissza lehet hallgatni a hanganyagok menüpontban korábbi felvételeket is. Kérjük a testvéreket, hogyha lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szükségük, akkor ezt jelezzék. Hálásak vagyunk azért az Úrnak, hogy tegnap a kisvárdai csendes napon együtt lehettünk, és áldott alkalmon lehettünk együtt ezen a közösségi alkalmon. Mai napon gyülekezeti délutánt tartunk, amikor is itt maradunk az istentisztelet után, és közösen elfogyasztjuk azokat az ételeket, amelyeket hoztunk. Szeretettel várunk ebbe a közösségbe mindenkit, azt is, aki most esetleg nem hozott ételt. Sokszor megtapasztaltuk ezt, hogy maradt, még azután is, hogy mindenki jól lakott, az Úr gondoskodik rólunk. Jó így megélni a közösséget, tehát ha csak tudunk, akkor éljünk ezzel. Holnap lesz az Okit ifjúsági találkozó Biatorbágyon. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák ezt az alkalmat imádságban. Kérem azért is, mert kaptam én is most ott egy feladatot, szolgálatot, és hogy tényleg azt tudjam ott mondani, amit az Úr rám bízott. Május 25-én 16 órától Bélteckinek Kocsis Dóráiknak az Egyesülete az Anyák Lelkért Egyesület szervezésében Olá Boglárka tart előadást itt a templomunkban. Sebzettségből gyógyulás, az eltérő fejlettségű gyerek teher vagy ajándék címmel. Várjuk szeretettel erre az alkalomra az érdeklődőket. Május 26-án 6 órától Allianz istentisztelet lesz Nyíregyházán a nagy templomban. Bódis Miklós szolgál majd, szeretettel várnak erre az alkalomra is minket. Akinek van bizonyságtétele, vagy szívesen megosztaná a következő hírlevélben, akkor kérjük, hogy május 26-áig küldj el a hulajanikó@gmail.com e-mail címre. És továbbra is hirdetjük, hogy a kisvárdai templom falának a felújítására még gyűjtünk, és akinek erre van adománya, céladománya, kérünk, hogy keresse fel pénztárosunkat, vagy jelölje meg az összeget, és úgy dobja a persejbe. És hirdetem, hogy az adó 1%+1%-áról ugye lehet rendelkezni. Az egyházunk technikai száma 0035, és a Philadelphia alapítványnak pedig az adószáma bulletinben megtalálható. Istentiszteletünk folytatásaként megkeresztelünk egy gyermeket, az Úr áldása legyen majd az ő életén, a család életén, és kérem majd, hogy jöjjenek előre a kisgyermekkel a szülők, keresztszülők, de majd az ének alatt, majd jelzem, még néhány dolgot szeretnék hirdetni. A kerületi nap lesz most szombaton, 25-én Miskolcon. Erre a kerületi napra Enikő készül. Ha esetleg valaki még indulna és van hely az autóban, akkor vele lehetne erről beszélni. A házaspáros körünk legközelebbi alkalma június 1-én lesz, szeretettel várjuk erre a házaspárokat. Közös asztal cigánykonferencia lesz június 23-ától 26-áig. Hitmélyítő családos hét Enikőjék szervezésében 6. 24-től lesz. A görögszállási napközis gyerektáborunk július 4-től lesz, és a gyerekhetünk Bodrogkeresztúrban pedig július 15-től. Gyülekezeti délutánt legközelebb pedig július 21-én tartunk. Ezt azért hirdetem, mert ott szeretnénk egy kicsit tágabbra nyitni a kaput, szeretnénk másokat is meghívni erre az alkalomra. Az ifjúsági hetünk július 22-től lesz, készülünk a fiatalsággal, várjuk a további jelentkezéseket. És a biatorbágyi alkalmak közül női hét lesz júniusban, házaspáros hét, és júliusban pedig szintén női hét. Az imádság lista, ami előttünk van, hordozzuk a testvéreket imádságban, valamilyen oknál fogva ezt kérték. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mindörökkön örökké. Amen. Keresztelőre készülve A 296-os számú ének első verszakát énekeljük el. Ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először jelentek meg az ő gyülekezetében, hogy ez a kisgyermek a Szent Keresztség áldásában részesedjen. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, áldja meg az ő bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az ige hirdetés alapigéül választott szent igét, amit megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetének 38. versétől a 39. verséig a következőképpen. Péter így válaszolt: térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, pünkös napján vagyunk itt együtt, amikor azt ünnepeljük, hogy Isten az ő szent lelkét kiárasztotta az ő népére. És amikor kiáradt az Isten lelke a tanítványokra, akkor ott fölbojdult a sokaság, összegyülekezett egy sokaság, és nem értették ezt az egészet, hogy mi történik itt, hogy ezek az emberek úgy beszélnek, hogy ők is értik a saját nyelvükön, és dicsőítik az Istent, miről van itt szó? Nem értették ezt az egészet, és akkor Péter kiállt, és elmagyarázta nekik, hogy tulajdonképpen arról van szó, amit Isten megígért a prófétákon keresztül, és az igék alapján megmagyarázta, hogy mi történt, hogy beteljesedett az Istennek a terve, az Istennek az akarata, mondhatnánk azt, hogy Mózesnek a vágya, hogy kiáradt az Isten szent lelke. Kiáradt az Isten lelke. És beszélt Péter tovább, hirdette a Szentlélek erejével az igét, beszélt Jézus Krisztusról, arról, hogy ő az Isten fia, aki eljött, és hogy őt keresztre feszítették. Keresztre szegezték ők, akiknek szólt akkor Péter. És ez szíven találta ezeket az embereket. Hogy eljött az Isten fia, a megváltó, és mi megöltük őt. És amikor ez szíven találta őket, akkor kérdezték, hogy most mit csináljuk? Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? És erre jött ez a válasz, amit az imént olvastam alapigeként, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Hát aznap, akkor pünköstkor, körülbelül 3000 ember megkeresztelkedett. Ezen a pünkösdön
most egy gyermeket keresztelünk meg. De az a nagy kérdés, hogy ő csak meg lesz keresztelve, vagy majd meg is tér. Ugye, mert itt ebben az igében is erről van szó, hogy azt mondja az ige, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Őt most megkereszteljük, a kérdés az, hogy meg fog-e térni. És ez nagyon nagy kérdés. Van, aki ezen fennakad, hogy na hát, de a sorrend, hogy akkor ott azt mondja, hogy keresztelkedjetek, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Őt most megkereszteljük, és akkor utána, hogy akkor megtérhet. Hát testvérek, sokan vannak itt közülünk, akiket megkereszteltek, és aztán megtértek. Aztán megkapták az Isten szent lelkét. Én úgy voltam, hogy nem voltam megkeresztelve gyerekkoromban, megtértem, és utána keresztelkedtem meg. Semmi különbséget nem látok a kettő között. Az Isten cselekszik, az Isten megszólít. És ott van az a kérdés, hogy majd Bennett tud-e majd válaszolni az Úrnak. Tudja azt mondani, hogy Uram, itt vagyok. Köszönöm, hogy értem is meghaltál. Bocsáss meg, hogy ott fönn a kereszten állva két kezed bűneimmel én szegeztem fel. Bocsáss meg nekem, és kérlek, jöjj az én szívembe, az én életembe. Ki tudja ezt mondani? És hát ezért imádkozzunk, ezért imádkozunk szülőként, keresztszülőként, gyülekezetként. Ezért kell, hogy az Úrnál zörgessünk, hogy ő majd ezt kimondhassa az élő Úrnak. Mert ez élet-halál kérdése. Örök életnek, örök halálnak a kérdése, hogy ő nem csak megkeresztelve lesz, hanem majd megtér az élő Úrhoz. Így találhatja meg a helyét ebben a földi életben is, de így lehet örök élete, így juthat a mennyek országába, és így lehet áldott az ő élete. Ugye a Bennett név mit is jelent? Szülők, nem tudom, hogy utána néztek-e. Nem néztek utána, akkor még jó, hogy ezt én utána néztem. Áldottat jelent. Áldottat jelent, és Isten dicsőítőt, hát lehet, hogy most is Isten dicsőíti, csak a maga módján, ezt nem tudjuk értelmezni, de áldott és Isten dicsőítő. Bár ilyen élete lehetne, adja meg neki ezt az Úr. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a kisgyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesedjen, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e? Mi a gyermek neve? Bennett Attila, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható Isten, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szül, a hittel befogadod őt, erősítsenek téged kegyelmével az örök életre. Amen. És vegyél át az édesanyja és egy áldását, fogadjon el. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg. Az Úr áldjon meg titeket házasságotokban, gyermeknevelésetekben. Adja meg nektek, hogy ez a gyermek megismerhesse az Urat. A Földön beleélhesse a mindennapjait, és egykor ott lehessen majd az örökké valóságban. Dicsőítve ő, nevéhez méltó. Amen. Foglalkozzunk. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy ezt a kicsin gyermeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és gyermeket is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet. Add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tied legyen. Tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt. Amen. Testvérek, Isten tiszteltünk folytatásaként az úrvacsora közösségében leszünk együtt. Az úrvacsorára készülve énekeljük a 308-as éneknek az első verszakát.
Magad kedves lélek, itt legyen szent ékességed, ragd le bűnöd súlyos terhét, imád megváltott kegyelmét. Nézd ma üdvözítő Urad, szent asztalához szívogat, irgalmasan hozzád szállva, ki az ég és föld királya.
Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt felebarátod házát. Ne kívánt felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostol ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek, hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, mikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűneiteket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked. Mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert elküldted szent lelkedet és egyházat gyűjtesz magadnak a világban. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal seregek, nagy dicsőségét zengi minden, hózsánnát visszhangoznak az egek. Áldott, aki az Úr nevébe jön, hózsánna a mennyben és a földön.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen.
Engedelmes voltál.
Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. De segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész. Járuljatok az Úr szent asztalához. Krisztus Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el, békesség veletek van. Amen. Most adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálával vagyunk itt előtted, Urunk, hogy te kezedbe tehetjük le a mi életünket, és tudhatjuk azt, hiszen te mondod, hogy ha benned bízunk, akkor te megadod azt, ami szükséges. Köszönjük neked, hogy a legtöbbet is megadtad, önmagadat adtad értünk, és a te lelkedet adod a mi szívünkbe, hogy neked éljünk, hogy a tieid lehessünk. Kérünk, Urunk, add, hogy ez megtörténhessen mindannyiunknak a az életében, hogy bárcsak az egész nép profétálhatna, bárcsak az egész nép neked szolgálhatna. Kérünk, Urunk, hogy Te őrizd meg a mi szeretteinket, a mi családunkat. Kérünk, hogy Te tartsd egybe a házasságokat. Kérünk, hogy Te adj bölcsességet a gyereknevelésben. Kérünk, hogy Te vezess bennünket akaratod szerint. Így könyörgünk a gyermekekért, akik itt vannak most körünkben, vagy a gyülekezet közösségében élnek. Kérünk, hogy Te építsd az ő életüket, add, hogy kibontakozzon a Te terved. És szülőként hadd legyünk a helyünkön, Urunk, hogy úgy tudjuk terelgetni a ránk bízottakat, ahogyan azt Te szeretnéd. Könyörgünk azokért, Urunk, akik egyedülállóak, hogy megtalálhassák azt, aki hozzáillő társuk. Könyörgünk azokért, Urunk, akik magányosnak érzik magukat, add, hogy megtapasztalhassák a Te jelenlétedet, a Te békességedet. És köszönjük, Urunk, hogy Te minden helyzetben elérhető vagy, ott vagy. Köszönjük, hogy Tőled várhatunk útmutatást kérdésekben. Így kérünk azokért is, akik munkát keresnek, és így kérünk azokért is, akik nap mint nap beállnak, nehéz fizikai munkát vagy szellemi munkát végeznek. Add, Urunk, hogy ezt a Tőled jövő bölcsességgel és erővel tudják a Te dicsőségedre tenni. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünket, Tőled várhatjuk az áldást az alkalmainkon. Így könyörgünk, hogy Te szólj újra és újra, hadd tapasztaljuk meg, hogy lelked által Te munkálkodsz. És így könyörgünk azokért a testvérekért is, akik innen indultak a gyülekezetből, de más gyülekezetben, más helyen élik az életüket. Így kérünk Gergőjékért is, hogy Te áld meg őket, őrizd meg őket, és add, hogy Téged dicsőíthessenek ott Várpalotán. És köszönjük Neked, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a többieket is, akik akár külföldön, vagy az ország más területén vannak, de itt indultak. Kérünk, Urunk, hogy Te tartsd meg, erősítsd meg őket is, kit-kit a maga helyén, szolgálatában. És köszönjük Neked, Urunk, hogy Tőled várhatjuk az áldást ezen a mai napon is még. Kérünk, áld meg a gyülekezeti délutánt, kérünk, áld meg a görögszállási istentiszteletet. Add, hogy benned való közösségben tudjunk egymásnak örvendezni. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat, akik betegségekkel küszködnek, vagy lelki gyötrelmekkel, fájdalmakkal. Köszönjük, hogy nálad van a békesség, nálad van a vigasztalás, nálad van mindaz, amire szükségünk van. Így hozzuk eléd, Urunk, az imádságlistán lévő testvéreket, te látod, hogy ki miért iratkozott fel, és így hozzuk eléd, Urunk, azokat az alkalmakat is, amelyek távolabb vannak, hogy azokban is megtalálhassuk, megtapasztalhassuk a te jelenlétedet. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Maradjunk állva, énekeljük el nemzeti himnuszunkat. Yeah. testvérek. Testvéreknek, erős várom Isten.
Erős várom Isten.